Ja, hogy igen, le is perget. Oké, haladunk igen. Tovább. Ahogy ezt beharangoztuk, a Gloster nyert igazgatósági elnöke van itt velünk a stúdióban, Szekeres Viktor. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
No, hát nagy álmokkal, nagy tervekkel mentettek bele a 2021-es évbe, ami azért, ha visszatekintünk rá, nem volt valami könnyű. Ennél nehezebb talán csak az idei esztendő lesz. Hogy sikerült, bejöttek ezek a nagy tervek?
Hát azt szokták mondani, hogy ahol van igény és pénz, ott eredmény is lesz, és a mi esetünkben ez nagyon így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívüli évet zártunk 2021-ben. 2,3 milliárdról 5 milliárdra nőtt a forgalmunk, az árbevételnek a negyede, 23%-a már exportból származik, az EBITDA-nk is 790 millió forintra jött, ott is gyakorlatilag dupláztuk a tavalyi évet. Két sikeres tőkeemelésen, két sikeres akvizíción vagyunk túl, és hát ennek megfelelően a létszámunk is egyébként több mint megduplázódott, ugye most már 140-en vagyunk a cégcsoportban, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg rendkívüli volt az év, de közben azért idő ezt már egy picit meghaladta, hogy időközben már az első negyedéves nyitott rendelésállományunkkal is kijöttünk. Uh-huh. Ugye nekünk nem kell negyedévente jelentést jelent, de egy rendelésállományt azért kiszoktunk rakni, hogy mégis tudják a befektetők, hogy mi történik, és egyébként itt is a tavalyi év hasonló időszakához képest egy 9-szeres rendelésállomány növekedést tudtunk kimutatni. Ez azt jelenti, hogy ebben nyilván nagyon sok hatás van, de talán a legfontosabb az, hogy azért idén mégiscsak egy 2-szer akkora cégben ülünk, mint mondjuk tavaly ilyenkor.
Világos. Egyébként, hogyha már egy kicsit a jelentéseket szóba hoztad, itt hogy fél évente kell pénzügyi jelentést közölni?
Így van.
Aha, tehát a negyedéves nem, de egy ilyen szerződés állomány változást azt publikáltok.
No, én amit most itt soroltál már így a részletekbe elveszve, ennyi mindent lemenedzselni, összegerebjézni, összehangolni, az azért nem kis feladat. Gondolom voltak nehézségek is, ezeket hogyan sikerül kézben tartani?
Hát ugye, ahogy említetted a közlekedési években, hát nem volt egy kéhömpöly, de a nehézségek ugye azok, amik ugye erősebbé tesznek minket. És alapvetően azért, hogyha így jól belenézek, például az biztosan egy érezhető változás, az összes rendszerünket gyakorlatilag le kell cserélni, vagy le kellett már cserélni. Kicsit olyan, mint amikor a gyerek kinövi a tornacipőt. Uh-huh. Le kellett cserélni az ERP rendszert, le kellett cserélni a dokumentumkezelőt, le kellett cserélni a HR rendszert, szóval mi az összes core rendszerünk gyakorlatilag kuka és újat kellett berakni, mert egy sokkal kisebb cégre terveztük ezt az egészet annó. A másik, ami itt egy nagy kihívás.
De ez önmagában sokat segít?
Ez önmagában nagyon sokat segít.
Ez azért fontos ez a kérdés, mert hogy mi nagyon sokszor beszélünk ezekről három betűs rendszerekről, mint egyfajta csodaszer.
Így van.
De nyilván egy csomószor olyan emberek mondják ezt, akik ennek a bevezetésén dolgoznak. És nagyon ritkán hallani a vonal másik végéről embert,
aki felhasználó,
és azt mondja, hogy figyelj, megléptük ezt, nem volt könnyű, de összességében véve azt mondhatjuk, hogy.
Ez sose könnyű, de gyakorlatilag ezek most már elkerülhetetlenek. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy ha ezeket a core rendszereinket nem rakjuk rendbe, akkor a skálázhatóságunk kerül veszélybe. Tehát, hogy egy idő után ez egyfajta digitalizáció egyfajta kényszerré válik, és ez nálunk is egyébként.
De ez nem működik. Egy könnyű menet, ugye?
Ez nem, abszolút.
Hát ez nyilván pénzben, munkában.
Még nektek sem, aki pedig információt.
Nálunk aztán mindenki ért hozzá. Aha. Tehát egy ilyen cégben talán még nehezebb, mint egy olyan cégben, ahol nem értenek hozzá, de alapvetően igen, ezeket meg kellett lépni, meg is léptük őket, és egyébként ezeknek most már érezzük is a hatásait, például amikor fél éves jelentést kell csinálni, akkor töredék időbe kerül, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor mondjuk 4-5 féle könyvelési rendszerből kellett összehorgászni az adatokat, most pedig egyben ott van benne központilag.
Uh-huh. No, mi volt a legnagyobb nehézség szerinted? Mert az akvizíció és minden cégnél úgy van, ugye lehet látni az amerikai tőzsde cégeknél, hogy van, amikor örül a piac egy akvizíciónak, van, amikor nem örül az akvizíciónak, van, amikor azt mondja a cég, hogy ezt meg kellett lépni, de aztán
ugye
utána
az akvizícióban a felvásárló esetében mindig az a veszély, és azért van tankönyvi reakció, hogy a felvásárló árfolyama mindig esik, hogyha két tőzsdei cégről van szó, akit felvásárolnak, az mindig emelkedik. Mert mindig megvan az a félsz, ugye, hogy nyilván prémiumot kell fizetni, fizetni, de pont ebben rejlik az, hogy nem fizeti túl magát. Azok a szinergiák akkor... tényleg jól vannak kitalálva, és tényleg lesz belőle valami. Tehát azért ebben rengeteg buktató.
Igen, mi abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk egyébként a befektetőink nagyon jól reagáltak az akvizícióinkra. Tehát, ha megnézzük például az évelei árfolyamot, 2021. január elején, akkor egy 319-es nyitó árfolyammal mentünk tovább. Ez szeptember 22-ére biztos emlékeztek, akkor volt a tizedelés, és akkor volt a fél éves jelentés. Egyébként már az 500 forintos szintet értük el. Ezután be tudtunk jelenteni nagy akvizíciót. Október 20-án lépte át először az 1000 forintos szintet. Egyébként egészen 1300-ig rúgták föl, és 1050-be tudtuk zárni az évet. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a mi esetünkben a befektetők nagyon szeretik ezeket az akvizíciókat, mert elhiszik a cégnek azt az akvizíciós képességét, hogy nem csak megvesszük ezeket a cégeket, de be is tudjuk integrálni őket a mi működésünkbe. De
az akvizíciónak a célja nem az, hogy 1+1=2, hanem 1+1=3 legyen lehetőleg.
És ezt mi humán oldalról leginkább onnan szoktuk mérni, hogyha most mondjuk így belenézünk a Gloster csoportban, akkor azt látjuk, hogy a cégeiket értékesítő alapítóknak a zöme egyébként ott ül velünk. És együtt, együtt toljuk a talicskát, tehát ők is a részesei lettek a sztorinak, és szerintem ez egy nagyon jó visszaigazolás annak, amit, hogy jó úton járunk.
Igen, és az is szerintem, hogy például az Erste elemzője is egy újabb célárfolyamot határozott meg, ugye emelt rajta valamennyit, mert ugye ők is konzervatívan gondolkodtak ebben, tehát ugyanezeket a veszélyeket ők is látták, ugye háromféle dinamikával számolnak az értékelésükben, és úgy, ott, tehát a befektetőket és az elemzőket is sikerült megnyerni. Hát,
tavaly az történt, hogy április 7-én kiraktuk a két éves stratégiát, amit ugye 6 hónap alatt be tudtunk húzni. Hát mi is egy kicsit meglepődtünk tényleg, mint mondjuk a mint az öregember a repülős képesvícbe, hogy erre azért nem számítottam. Számít, hát egy picit tényleg mi is úgy jártunk, hogy húha, ez egy picit gyorsabb volt, mint mi is hittük, hogy ennek az lett a hatása, hogy december 12-én ugye kiraktuk az új stratégiát, és ugye januárra módosította az Erste a célárat. Gyakorlatilag nekik is az egész modellt újra kellett drótozni, mert hogy gyorsabban történtek a dolgok, mint azt eredetileg számítottuk.
Figyelj, Viktor, ezt meg akartam már régen kérdezni tőled, hogy sokaknak így a semmiből jöttetek, és azért most ilyen elég durva számokat hallunk.
Durva sztorikat.
Meg durva sztorikat.
Itt egy cég, ott egy cég, megvettük.
Ez így hogy?
Száz hát, fölötti
hogy minden vállalkozónk való lesz az álma, hogy na majd én csinálok valamit, és akkor hirtelen tőzsdecég, a sajtó velem foglalkozik, rólad szólak a hírek, veled van tele a sajtó, stb. Szóval ez hogy jött így össze? Az iparág szerencsés, a menedzsment szerencsés, egyszer, vagy kőkemény munka, és a javarészét elvégeztétek is. Már a reflektorfény előtt, és igazán most csak az aratás van, vagy ez hogy élted meg te személy szerint?
Hát szerencséd akkor van a kovácsodod, ugye Elon Musk-től is azt szokták kérdeni, hogy ennyi szerencséd volt, és nem, heti 7 napot dolgozom 16 órát, rám azért ez nem jellemző, de alapvetően nálunk...
Meg aludt ő a saját gyárába, és a nagy szerencse közepette.
Igen, abszolút. Tehát gyakorlatilag velünk az történik, hogy mi ezt a klasszikus közgázkönyvekben leírt sztorit teljesítjük meg, hogy jön egy KKV a semmiből, bizonyítja az üzleti modelljét, tud tökét bevonni, azt tudja egy ilyen magasabb szinten csinálni, és gyakorlatilag el tudja vinni világsikerig ezt a dolgot. Ennek gyakorlatilag a kapujában állunk, tudom, hogy erről szerintelenség beszélni, de én ezt már látom most is házon belül. És gyakorlatilag ebben ez a sztori. Ebben az a sztori, hogy ez most még mindig egy kis papír, ez még mindig egy viszonylag olcsó részvény, és aki most beszáll, az gyakorlatilag egy világsikernek a kapujába tud beszállni.
Nem kincstári optimizmus ez?
Szerintem kincstári optimizmus nélkül nem lehet tőzsdei céget vezetni. Tehát aki nem kincstári optimista, az csinálja a Maszek cégét. A Maszek céget az különbözteti meg a tőzsdei cégtől, hogy a Maszek cégek többsége elfogadja a piaci helyzetét. Ekkora a piacom, ennyi erőforrással ennyire tudtam eljutni, és aránytalanul nagy kockázatot kéne vállalni azért, hogy ez a dolog egy kicsit nagyobb legyen. Ugye a tőzsdei cégek
hát,
nem így gondolkodnak.
Meg hát sajnos, hogy nagyon sokszor ilyen megélhet. Dolog a vállalkozás, és azt mondja, hogy jól megy a péküzemem, köszönöm szépen.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ezeket a közgazdaságtan könyveket azért bárki elolvashatja. De nem lesz mindenkiből Gloster szó.
Hát nem annak lesz, aki elolvassa, nem annak lesz, aki megcsinálja, ugye? Aha. Tehát ez olyan, mint a kalandfilmek, tehát nem annak lesznek kalandjai, aki nézi, hanem annak, aki csinálja. Alapvetően azt kell lássátok, hogy az én fejemben az a vízió van, hogy mi igazából az évtized tőzsdei sztoriát építjük itt Magyarországon. Azt látjuk, hogy a befektetők a végletekig ki vannak éhezve jó tőzsdei sztorira, vannak egyébként más iparágakban nagyon ígéretes hazai tőzsdei sztori, de mi ebből akarunk lenni az egyik. Azt szeretnénk, hogy a 2023-as IPO után már egy ilyen igazi mid-cap papírként tekintsenek ránk. És azt látjuk, hogy erre egyébként minden reális esélyünk megvan, hogyha megnézzük a kapitalizációnkat, egyébként elérte a 20 milliárd forintot, megnézzük a gazdálkodási adatainkat, meg mondjuk megnézzük azt a növekedési pályát, amit befutunk, akkor egyébként erre minden reális esélyünk megvan, de tény, hogy még hosszú az út, amit be kell járni
eddig. Zenéljünk egyet, az a furcsa helyzet állt elő, régül nem volt ilyen, mindig egybe csináljuk a beszélgetéseket, de most van rá időnk, hogy zenélünk egyet, és utána folytatjuk a beszélgetést Szekeres Viktorral, a Gloster Enyrt igazgatóságának elnökével. Ez a Millás reggeli, továbbra is megyünk tovább, és folytatjuk a témánkat. Szekeres Viktor a vendégünk, a Gloster Enyrt igazgatósági elnöke. Most egy picit a mese véget ér, vagy lehet, hogy nem biztos. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az idei évben azért, hogyha tavaly nehéz volt, akkor elég betyárnak tűnik az idei, ugye azért ez egy háborúval terhelt. Éppen most beszélgettünk, hogy a műsor első részében arról, hogy ikerdeficit, visszaesés, infláció, árbérspirál, az égvilágon mindent föl lehet hozni, amire van kilátás, hogy esetleg bejön. Ti hogy tekintetek erre az évre, és mit lehet várni, hogy mennyire lesz ez mondjuk legalább olyan sikeres, mint a tavaly?
Hát eddig se volt könnyű, de most ez csak igazán nehéz, ahogy szokták mondani. Elég csak az inflációt nézni, tehát az úgy elszállt, azt mert szerintem már a gripperek se érik utol.
Igen.
De hogyha ezt így...
Bárha észlelik.
Ez külön köszönjük.
De hogyha egy tégcsoport egészére nézem ezeket a külső hatásokat, akkor azt kell látni egyébként, hogy 2021-ben egyébként a bevételünk negyed része már egyébként euróban ment. És hogyha megnézzük a kettő, euróba érkezett meg, és hogyha megnézzük a 2025-ös stratégiát, akkor az a célunk, hogy az árbevételünknek nagyjából a 80%-a már euróban kötőjel dollárban érkezzen meg, amit nyilván csak úgy tudom megcsinálni, hogyha az eddiginél is még nagyobb fókuszt helyezünk a külföldi piacainkra és a külföldi árbevételre. Úgyhogy nyilván ez sem csodaszer, ettől még többért kell fizetni, meg fölmegy az áramnak az ára, de hogy valamilyen szinten a másik oldalon pedig ugye a gyengülő forinton mégiscsak visszajön valamennyi ebből az inflációs hatásból, úgyhogy mi abban a jó helyzetben vagyunk, hogy ezen a fronton van rámondásunk.
És azok a megrendelések, ahol drótozni kell, tehát konkrét hardware tartalommal bír, ugye itt meg az ellátási lánc, meg csiphiány, meg nem tudom, hogy micsoda, ez mennyire hátráltatja, hogy azok a szerződések időben teljesítetők legyen, és így az árbevétel is megérkezzen.
Hát a csiphiány az sújt minket is, nem olyan mértékben, mint a csak vaskereskedő cégeket, nyilván ők nekik ez nagyon kritikus, tehát azért ismerek a szakmába többeket, és akiknek most elég komoly bajba kerültek. De a másik oldalon viszont ugye azt látjuk, hogyha sikerül sokkal inkább a szolgáltatásokra helyezni a fókuszt, már pedig sokkal inkább erre megy a világ, és sokkal inkább a megújuló árbevételekre sikerül helyezni a fókuszt. Most már a 2021-ben az összárbevétel 54%-a volt megújuló árbevétel, ami azt jelenti, hogy ehhez nem kellett vasat mozgatni, hanem vagy szolgáltottunk valamit, vagy valami licencet vettek tőlünk, ugye megújuló jelleggel, amit ugye, ami mögött.
Ami fix bevétel, és az mindig fog jönni.
Így van. Úgyhogy nyilván érint minket, de azt kell, hogy mondjam, még viszonylag abban a jó helyzetben vagyunk, hogy mondjuk kevésbé érint minket, mint mondjuk az iparágnak a más szereplőit.
Mondtad az euró-dollár bevételt, és azt is érzem a szavaidból, hogy ez egy ilyen sarokpontja a stratégiátoknak, de a külföldi piac az meg nem könnyű pálya megint csak. Mit keresett egy kelet-európai cég az informatikában nyugaton?
Hát olyan érzés, mint hogy eddig a Balatonon hajóztunk volna, és most egyszerűen megérkeztünk az Atlanti-óceánba, hogy ennek az a probléma, az Atlanti-óceán már a cápák is úszkálnak.
Tehát, hogy ugye... Meg vannak nagy viharok.
Igen,
hajókat is elsőnöz.
Igen, de mondjuk a jutalom is nagyobb érte, amit ott ugye meg lehet kapni ugyanazért a munkáért. Azt látom egyébként, nekem az a tapasztalatom, hogy a magyar szürkállomány, a magyar munkaerőnek egyébként a tudása, a minősége, a hozzáadott értéke, az egyébként megegyezik, vagy még jobb is egyébként, mint a nyugati társaiké. Úgyhogy azt látom, abszolút ennek van helye. Ez szerintem sokkal inkább ilyen mindset, ilyen eltökéltség kérdés, hogy valaki azt mondja, hogy gyerekek, nem írünk mi kevesebbet, nem vagyunk mi rosszabbak, mint a nyugatiak. Igenis, oda megyünk és megmutatjuk. Csak ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz el kell érni azt az üzemméretet, el kell érni azt a nagyságot, hogy egyáltalán már komolyan szóba álljanak velünk. És ezt csináljuk most itt Magyarországon, hogy folyamatosan csináljuk az akvizíciókat, növeljük azt a méretet, hogy elérjük azt a méret gazdaságossági méretet, hogy az igazán nagy tenderekhez oda tudjunk állni.
Ez a rajtmezőre. Hol van ez a pont? Körülbelül.
Én azt látom, hogy én érzek egy ilyen pontot, mondjuk egy ilyen 400-500 fő Ja, tehát, hogy ott már azért egészen nagy cégek is azt gondolják rólad, hogy vélhetőleg meg fogod tudni oldani a feladatot, amit megkapsz, vélhetőleg van elég embered arra, hogy végre tud hajtani.
Uh-huh. A következő mérföldkövet mikorra teszed? Ugye mondtad a 2023-at, 2025-ig terveztek, vagy így hogy néz ki a tervezés?
A tervezés úgy néz ki, hogy jelenleg 2025-ig tervezünk, 2025 után már csak álmodunk. Az eléggé üveggömb kategória lenne szerintem ebben a mostani környezetben megmondani, hogy mi történik.
De 2025 nem az, hiszen most beszéltünk egy csomó olyan dologról, egy háborút nem lehet kiszámolni, a háború gazdasági hatásait pláne nem. Nem lehet tudni, hogy az inflációt mikor sikerül megfékezni, ugye Bejópáltól hallottuk, hogy ez jó pár évbe kerül.
Így van, de ezeket a kockázatokat és ezeket a negatív hatásokat a piac többi szereplője ugyanúgy futja, mint mi. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag egy hajóban nevezünk e tekintetben. Amikor ezt a tervet összeraktuk, nyilván akkor még nem volt háború, de egyébként március elején, ha jól emlékszem, ki is adtunk egy olyan közleményt, hogy jelenleg minket a háborúnak a negatív következményei nem érintenek. Tehát azok a megrendelések, amiket folyamatosan teljesítünk, azok változatlan formában mennek tovább, sőt egyébként többnyire arról tárgyalunk, hogy hogyan tudnánk árat emelni, hiszen ugye azért a keleti blokkból estek ki bőven fejlesztési kapacitások, amiket kényterül lesznek majd valószínűleg innen visszapótolni. Uh-huh. Úgyhogy minket ez a dolog, ez viszonylag jó érint. Én azt látom, a 2025-ig terjedő tervünknek alapvetően három részből várjuk tőle, tehát három elemtől várjuk ennek a megvalósulását. Egyrészt az organikus növekedés. Az organikus növekedés tekintetében a szoftverfejlesztési üzletáktól várjuk a legnagyobb növekedést, itt egy évi 25% egyébként a target, amit nekik el kell hozni. Nyilvánvalóan ezt a fajta növekedés akvizíciók nélkül nem lehet megvalósítani, most is van a csőben akvizíciós tárgyalás, amint publikus és lehet vele jönni, jövök és nagyon szívesen beszélek róla, de szerintem nagy titkot nem árulok el, hogyha azt elmesélem a hallgatóknak, hogy nem kevés ér egyébként most is folyamatban van. Uh-huh. A másik, a harmadik elem, amit...
Mennyire van érett szakaszban?
Szerintem több is elég érett szakaszban van, de ez egy olyan iparág, hogy itt azért az utolsó másodpercen is csúszhatunk el van enhéjön. A harmadik dolog, amitől egyébként ennek a növekedésnek, amitől ezt a növekedést várjuk, azok pedig a vidéki fejlesztőközpontok, amiket ugye szintén a tavaly kirakott stratégiában tettünk közé. Nagyobb egyetemi városok mellé szeretnénk betelepülni, és ott szeretnénk fejlesztőközpontokat nyitni, és ezeknek a szakembereknek a kapacitásait értékesíteni a nyugat-európai piacunkra. Itt is jól állunk, a helyszínek megvannak, úgyhogy nagyon remélem, hogy rövidesen tudjuk dördíteni a startpisztolyt.
Akkor egy kicsit utolsó körben a tőzsdét vegyük végig, ugye X-Tent kategóriába lehet kereskedni Gloster papírokkal, mentek-e a standard kategóriába, ugye egy fél mondattal utaltál.
Illetve utaltál, hogy áll ez a...
Hogy mit kép szeretnétek.
Igen, mert korábban is beszélgettünk.
De miért arra a magyar tőzsdén? Egy csomó, ugye azt szokták mondani, hogy a magyar tőzsde egy papíros, a magyar befektetési kultúra nem olyan fejlett, még regionális szinten se, ezen nagyon sokat dolgozik a budapesti értéktőzsde is, de hát egyelőre ott tartunk, ahol tartunk.
Ugye ezt korábban is mondtam, hogy ennek az évtizednek a következő hazai tőzsdei sztoriát építjük, és ehhez nekünk alapvetően a hazai tőzsdére van szükségünk. Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban itt most már kezd kialakulni az az ismertség és az a befektetői bizalom, akiknek a segítségével tudunk annyi pénzt bevonni, amennyire szükség van a következő lépésnek a megtevéséhez. Ugye ez egy nagyon furcsa dolog, amikor ezt 2019-ben elkezdtük, akkor azt mondták, hogy figyelj, most ne csináljatok semmit, mert most nagyon olcsó a hitel. Inkább vegyetek föl hitelt. 20-ban azt mondták, hogy hát nem tőzsdére, hát most Covid van, hát most mélyben vannak az árfolyamok. 21-ben mit mondtak? Hát most bizonytalanok a pénzügyi piacok, hát most azért ne csináljatok sem. 22-ben mit mondtak? Hát most háború
mindig
van.
Lesz valami mondani.
De én nem így működöm, van egy üzleti cél, azt el akarjuk érni, és ez meg fogjuk keresni a megfelelő finanszírozást, és eddig meg is találtuk, és eztán is meg fogjuk hozzá találni.
Világos. Jó, utolsó kérdés magánéleti, ezt én mindig szeretem megkérdezni, mit szól ez a család? Mert oké, hogy ti itt a következő évtized tőzsdei sztoriát építit, de hát amikor hazamész.
De így az elmondottak alapján, nem is tudom, van-e olyan, hogy hazamész.
Hát nézd, azt szoktam mondani, hogy biztos nem lehet könnyű velem. Mind otthon élni, mind a cégben. Alapvetően én úgy működöm, hogy én minden nap ilyen 5 órakor kelek, én hát a 7:30-ig tanulok, most egyébként a Bécsi Egyetemnek járok az ilyen MBA szakára, globál MBA, tehát hogy globál céghez, globál tudás. Tehát elviszem a gyereket iskolába, elmegyek úszni, és akkor ilyen 9:30-10 van, és akkor indul a nap, és akkor gyakorlatilag végig megy így megbeszélésekkel. Nyilván nyilván a család a legfontosabb, és velük szeretném egyébként a legtöbb időt eltölteni, de az egyik oldalon meg én ugye úgy működök, hogy amint megvalósul egy álom, hogy abban a másodpercben születik egy új.
Persze.
És mégiscsak az a legjobb érzés, hogy amikor nagy fába vágod a fejszét, de utána mégiscsak fel tudod vele
adni a fát. És nem dől rád a fa, igen. Na jó, hát ez nagyon, nagyon jól hangzik. Mindig inspiráló veled beszélgetni, úgyhogy majd folytatni fogjuk. Nagyon köszi, hogy ellátogattál hozzánk. Szép napot neked.
Én köszönöm, szervusztok.
Szervusz.
Szekeres Viktor volt a vendégünk, a Gloster nyert igazgatósági elnöke, és megyünk is tovább rövid hírekkel, utána Márkonyi Gábort várjuk a stúdióba.